Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Ha azt mondjuk, mert mint nem mi mondjuk, mert szerintünk ilyen nincs, hogy férfias szakma, akkor gondolhatunk azokra a szakmákra, ami fizikai igénybevételt jelent, mert hát ugye a nőkről szeretjük azt mondani, hogy gyengék. A másik aspektus, hogy gondolhatunk az olyan szakmákra, amiket alapvetően férfiak uralnak, ilyenek például az orvostudományhoz kapcsolódó szakmák, vagy a politikához kapcsolódó szakmák, de vannak olyanok, akiket egyáltalán nem érdekel az, hogy mit gondolnak az emberek férfiasnak vagy nőiesnek, ilyen például Cseh Katalin, aki mind a két szakmából kivette a részét. Ugye Katka, te orvosként indultál, és hát ugye végül is a politikai pálya mellett kötöttél ki. Te találkoztál-e bármikor ezekben a szakmákban diszkriminációval, azzal kapcsolatban, hogy te nő vagy, vagy olyan megjegyzésekkel, vagy akár csak olyan pillantásokkal, erről is beszéltünk már sokszor korábban az adásban, hogy mondjuk egy férfi társaság egyszerűen mondjuk nem veszi fel veled a szemkontaktust, és csak ezzel zár ki.
Hú, hát először is köszönöm szépen a meghívást, és hát én onnan kezdeném, hogy én úgy nőttem fel, hogy én nem tudtam, hogy van olyan, hogy férfias szakma, vagy nőies szakma, meg hogy vannak férfi szerepek, meg női szerepek. Engem az édesanyám pontosan ugyanúgy nevelt, mint az öcsémet, mindenki tudott főzni, és mindenki össze tudta szerelni az IKEA bútorát. És én először akkor szembesültem ezzel a társadalomban lévő, a mai napig velünk élő diszkriminációval, amikor ugye elkezdtünk pályát választani az egyetem vége felé, és ott egy ismerősöm történetén keresztül mutatnám be azt, ahogyan én erre rádöbbentem. Szóval ő egy nagyon tehetséges fiatal orvos nő volt, vagy orvostanhallgató nő, és ő agysebész szeretett volna lenni, és minden a versenyeket nyert, meg ügyes volt nagyon, és hallotta, hogy hát, hogy van egy üres rezidens hely azon a klinikán, ahol a képzést végzik, ugye egész országban, nem tudom, 2-3 embert vettek fel akkor erre a képzésre, és akkor úgy elment, elvitte a kis iratcsomagocskáját, amit vitt magával, és hát őt avval küldték haza, hogy valóban van hely, de hát ide nőket nem vesznek fel. És hát ő azóta Németországban agysebész, nagyon jól sikerült neki az élet, de hogy nekem ez volt az első ilyen gyakorlati rádöbbenésem arra, hogy tényleg milyen is az a társadalom, ahol élünk. És az én személyes életem során is ez egy folyamatos tanulási feladat volt szerintem, hogy megtanulni azt, hogy tényleg milyen más jellegű elvárásokat támasztanak sokszor a nők felé. Én szerencsés vagyok, mert én eléggé meg voltam erősítve azzal a háttérrel, amit otthonról hoztam, de még így is nagyon nehéz volt feldolgoznom azt, hogy sokszor én idősebb kollégák olyan jellegű megjegyzéseket tettek nekem, amiket először nem is értettem, hogy honnan jönnek, hogy nem tudom, végig tudom-e állni a 6 órás műtétet, tehát miért ne tudnám. Vagy hogy biztos vagyok-e benne, hogy én egy ilyen sebészeti specializáció felé szeretnék menni, hogy ez nem nőies. És ugye ez egy mikrosebészeti dolog volt, az endometriózissal foglalkoztam még a hallgatóként, meg később az orvosi szakmámban. És tehát ez egy mikrosebészet, ugye nem arról van szó, hogy a csontfűrészt kell fizikai erővel használni, és én nem értettem, hogy miért merülnek fel ezek a kérdések. Hát politikában ugye az meg egy teljesen más terep talán, tehát arról nagyon sokat lehetne beszélni, hogy akár a választók milyen más szemmel néznek egy női politikusra, vagy egy férfire, milyen jellegű kommenteket, megjegyzéseket kapunk napi szinten, vagy akár az, hogy most, amióta a Magyarország gyűlésben dolgozom, szintén ez egy újabb tanulási folyamat, hogy amikor mondjuk valaki mond egy szenvedélyes beszédet férfiként, az senkinek se tűnik fel, nőként meg azt mondják, hogy ne legyél ilyen ideges. De szerintem ezek olyan dolgok, amiken túl kell lépnünk nőként, mert én tényleg azt gondolom, hogy ha egy olyan szakmában dolgozunk, ahol talán nincsenek sokan mások, akkor ez egy feladat, ez egy küldetés, hogy nekünk kell kitaposnunk az utat, talán másoknak is, és néha nehéz, meg néha meg kell magunkat acélozni, de ez valahol egy misszió, hogy menni kell előre azért, hogy utána sokan tudjanak jönni utánunk.
Az, hogy politikus lettél, annak van köze ehhez? Mármint a kihíváshoz, mert hogyha orvosként ilyesmit tapasztaltál, akkor gondolom el tudtad képzelni, hogy a politika az még keményebb.
Én nagyon sokat gondolkoztam azon, amikor Ugye a Momentumot megalapítottuk először civil szervezetként, akkor én még a kórházban dolgoztam, és amikor úgy tűnt, hogy van esélyünk neki futni az országgyűlési választásnak, hogy ez lehet egy olyan párt, ami valóban esélyt ad nekünk is arra, hogy politikusként dolgozzunk, hogy én akkor így merre menjek, és melyiket válasszam. És őszintén szólva, engem egy Orbán Viktor idézett győzött meg abban, hogy ebbe bele kell látni.
Na, fenne.
Valami ilyesmit mondott, hogy a nőknek nem való a politika, mert hogy nem elég kemények, vagy valami ilyesmi, hogy ez egy nagyon brutális szakma sok támadással, és hogy ez nem nőies. És akkor így, ez nekem egy olyan pont volt, hogy na, csak azért is megmutatom, hogy de. Meg hát, mert nyilván azt is érzem, hogy nőként a közéletben lenni egy olyan pozíciót elfoglalni, amivel nyilvánosság jár, az, hogy döntésekbe lehet beleszólni, az is egy elképesztően fontos feladat, mert ugye nagyon sokszor nőként egyedül vagyunk olyan szobákban, ahol döntések születnek, vagy ahol döntéshozók ülnek, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél több női hang legyen, és hogy én is ezt a hangot, amit nekem a választók bizalmából megadtak, ezt minél határozottabban használjam. Szóval ez nekem inkább kihívás, mint ijesztő.
Említetted is a kommenteket. Ezek a kommentek vonatkoznak arra, hogy nő vagy? Tehát, hogy vannak most nyilván ilyen, mindenkinek eszébe jutnak nagyon csúnya szavak, amiket ugye a nőkre szoktak mondani ezzel kapcsolatban, de hát, hogy ilyeneket is kapsz?
Persze. Hát nekem volt egy kedves kollégám, aki a kommunikációban segített nekem, és ő korábban egy férfi politikussal dolgozott, és amikor elkezdett nálam dolgozni, akkor körülbelül egy hét után úgy jött, hogy Úristen, te miket kapsz? Mert ugye a férfi politikus, akinek dolgozott, nyilván ő is kapott fűt fát, meg mondták neki, hogy így meg úgy, hogyan, nem tudom, mostoba, meg nyilván ezt nem ilyen szépen, de hogy azt mondta, hogy amit egy nő kap, azt így nem lehet összemérni. Hogy tényleg nyilván mindenkinek a külsőjét kommentálják, a stílusát kommentálják, hogy hogy beszél, hogy mit vett fel, hogy meghízott, vagy lefogyott, meg amúgy is, hogy lehet nőként így viselkedni, gondolkodni, és nyilván vannak az ilyen durvábbak, hogy amikor mondjuk rendszeresen kapok olyan kommenteket, amikor emberek azt kívánják, hogy engem hogyan erőszakoljanak meg hogyan gyilkoljanak meg hogyan vágják ki belőlem a gyereket, hogyha egyszer lenne bennem. Szóval, hogy azért ezeket így nehéz feldolgozni, de valahol szerintem ez az egy ár, amit azért fizetünk, hogy a nyilvánosság előtt ki tudjunk állni másokért, akiknek talán nincsen hangjuk.
Szóval... Te olvasol kommenteket? Mármint, hogy szoktál ezzel foglalkozni, vagy áttételesen jutnak el hozzád ezen?
Én próbálom ezeket kizárni, mármint az e-maileket olvasom, azok szerintem nagyon, nagyon jók, meg nagyon fontos megkereséseket is kapunk, meg hogyha ugye a kollégáim azok rendszeresen nézik az oldalamat, és hogyha vannak olyan megkeresések, amik tartalmiak, akkor azokat átküldik, és azokra válaszolunk nyilván. De hogy tényleg azért annyira sok abúzus jön be, meg kéretlen képek, ugye ez is egy ilyen dolog, amit a nők rendszeresen kapnak, szerintem minden nyilvánosság előtt álló szakmában emberek a különböző testrészeiket elküldik nekik, amikre én nem
kapsz ilyen.
Te is kapsz ilyen. Ez nem csak Tinder szokás ezek
nem, szerint. Nem, és ez nem is egy magyar specifikus dolog. Az Európai Parlamentben volt több ilyen velem egykorú kolléganőm, és velük rendszeresen beszélgettünk arról, hogy a nyilvánosság elé álló nőknek milyen az életük, és ők is azt mondták, hogy folyamatosan.
Van egy dolog, ami engem nagyon érdekel ebben a topikban, hogyha nem akarsz róla beszélni, vagy nem beszélhetsz róla, akkor persze szólj. De ugye van az a kép, amit látunk a felszínen, hogy a kormánypárt képviselői, a férfiak hogyan viselkednek a parlamentben, kamerák előtt, jogszabályokkal, lőtéren, itt-ott a nőkkel. Azért ez nekem mindig is érdekelt, hogy ez mennyire szerep. Mármint, hogy amikor nincsenek ott a kamerák, nincs csatározás, akkor is így viselkednek a férfi politikus, a női politikusokkal, akkor is így beszélnek a nőkről, vagy érzékelsz valamiféle szerepjátszást ebben. Természetesen így is, úgy is gáz az egész, de azért szerintem az tanulságos, hogyha ez ráadásul még egy szerep is.
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azért csak pár hónapja vagyok a Magyarország gyűlésben, szóval nyilván nekem limitált talán itt így még a tapasztalatom, de most így belegondolva én azt vettem észre, hogy azért a folyosókon mindenki relatíve udvarias, de hogy szerintem ez nem is csak a politikusokra igaz, hanem az egész társadalomra, hogy azért van ez az ilyen kiskérdezi csókolom, drága hölgyem jellegű hozzáállás, ez nyilván van. És ez mondjuk nagyon sok szempontból megjelenik a a női politikusok életében, tehát, hogy például egy időben nekem egy férfi asszisztensem volt, és amikor ugye, képviselőként, már EP képviselőként ugye, országot jártunk, és akkor különböző településekre mentünk, rendezvényekre, és akkor jöttek a vendéglátók, akik ugye nagyon kedvesek voltak sokszor, de hogy azért látszott, hogy a férfi asszisztensemet teljesen máshogyan kezelték, mint engem. Tehát, sőt, amikor még jelölt voltam, még 2019-ben a választáson, akkor is ezzel a, nem ezzel a kollégámmal, de egy másik férfi kollégámmal utaztunk, és sokszor azt hitték, hogy ő a jelölt. Kiszálltunk a kocsiból, és akkor mondták, hogy jó napot kívánok, képviselő jelölt úr, és akkor hát úgy mondta, hogy ő ott mellettem, ő a képviselő jelölt. Ugye akkor én, hát egy fiatal nőként szerintem nehéz volt elképzelni, hogy itt most erre nőre tényleg lehet szavazni. De hát szerintem tényleg ezért fontos, hogy legyenek női politikusok, hogy ez így terjedjen.
Hogy a férfi politikusok is tanulják meg, hogy
hát
ezt,
igen, hogy kell
kezelni, meg hogy kell csinálni.
Meg hogy az egész társadalom tanulja meg, hogy bárki lehet bármi. Tehát ugye ez máshol is előjön, tehát például egyik kedvenc történetem, egy kedves barátnőm, aki motorozik, és ő ilyen nagy motorral megy, és elment egyszer motort vásárolni a kereskedésbe, és eljött vele a párja, és akkor, hát, hogy akkor így motort szeretnének venni, és így végig a srácnak beszélt az eladó. A srác az így nem tud motorozni, tehát ő így mondta, hogy így feleségemnek legyen szíves, és hogy egyszerűen nem gondoljuk el még nagyon sokszor, hogy ezek a nemi szerepek már egyáltalán nem olyan rigidek, mint ahogyan páran ezt adottnak veszik.
Velünk is pontosan ezt csinálta a mosógép szerelő egyszer, csak mi egyikünk sem értette, hogy miről van szó. Igen. Tehát, hogy így csak a férjemhez beszélt, de ő se értette, úgyhogy az jutott eszembe, hogy azért van egy pár olyan női politikus, most neveket nem feltétlenül említenék, akik azért úgy eltűntek a közszereplésből, hogy van-e mégis, nyilván mindenki máshogy bírja a strapát, de hogy nekem eszembe jutott az, hogy amikor már valakinek gyereke van, akkor azért ez egy olyan felület, ami valóban be lehet támadni, és amikor az ember már nem biztos, hogy csak az elveiért áll ki, hanem átgondolja, hogy akkor hogyan tovább, erről mit gondolsz?
Egyre jobban nő az a kockázat, amit bármelyikünk vállal, aki kiáll a nyilvánosság elé, és amikor nyilván valaki már nem csak saját magáért felel, akkor itt lehet, hogy más megfontolások is életbe lépnek. Ugyanakkor szerintem ezért kell nagyon határozottan kiállnunk azért, hogy ez egy olyan közbeszéd legyen, egy olyan közélet legyen, ahol mindenki biztonságban érzi magát. Mert nem normális az, hogy valaki mondjuk azért lép egyet hátra, mert úgy érzi, hogy vagy ő, vagy a gyereke nincsen biztonságban, hogy olyan jellegű érzelmi támadások érik, amik már így nem megoldhatóak számára. És ugye ezért zárkózik be ez a szakma is, és ezért van az, hogy Magyarországon ennyire aránytalanul sok férfit látunk a döntéshozatal mellett, amikor meg a társadalmunk összetétele ugye teljesen más.
És ugye ezen is a férfiak változtathatnának igazából.
Hát, meg azok a nők, akik ott vannak. És én ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, mert talán erről nem beszélünk eleget, hogy ha valaki nőként eljut egy bizonyos szintre, van egy bizonyos felelőssége, akkor abba az is beletartozik, hogy igenis csináljon teret más nőknek. Hogyha mondjuk egy nő is bele tud szólni, hogy mondjuk mikor van egy megbeszélés, akkor képviselje azokat is, akik mondjuk más élethelyzetben levő nők. De hogy ez például ránk is igaz, hogy a Momentumban emlékszem, hogy egyszer volt egy ilyen egésznapos megbeszélés, amit hétvégére szerveztünk, hogy mindenki ráérjen, csak ugye nem gondoltak bele a srácok, akik szervezték, hogy akkor van gyereknap. És ugye ezt szóvá tették, és szerintem nagyon fontos, hogy ezekre mindig figyeljünk. Ugyanúgy arra is, hogy ha valaki egy női vezető, hogy legyenek női kollégái, hogy mentoráljon másokat, hogy igenis aktívan tegyen azért, hogy ezek a struktúrák változzanak. Mert persze nagyon jó, hogy vannak férfi szövetségesek is, csak ettől függetlenül ez nem mentesíti bármelyik nőt ettől a felelősségtől, akinek bármilyen jellegű beleszólása van abban, hogy mennyire befogadó egy szakma.
Azzal kapcsolatban mik a tapasztalataid, vagy a visszajelzések, hogy egy férfi politikust is betámadnak mondjuk a családjával? Tehát, hogyha mondjuk te azt mondod, hogy van, aki elvágna a torkodat, és mondjuk ezt ugyanúgy valakinek a gyerekére mondják, egy férfinak is mondanak ilyet, vagy ez kifejezetten egy olyan dolog, amivel vagy akár a megerőszakolás, amivel egy nőt, és ugye itt most a kommentelőkről Igen. van szó.
Hát vannak a csúnya
hát,
dolgok.
Szerintem mindenki kap abúzust. Én azért azt gondolom, hogy azt, ahogyan a kommentelők, vagy a különböző politikai színekben érzelmesen megnyilvánuló kedves állampolgárok merik adresszálni a nőknek a testét, a nőknek a fizikumát, a nőknek a testi integritását, azért az így nagyban összefügg azokkal a társadalmi berögződésekkel, amik ezt elfogadhatóvá teszik. Tehát én azért azt gondolom, hogy jóval kevesebb ilyen típusú megjegyzést kap egy férfi, mert egyszerűen a társadalomban is teljesen más szűrő alá kerül egy férfinek a külseje, egy férfinek a viselkedése, mint egy női. Ez nem jelenti azt, hogy a férfiak ne kapnának teljesen más jellegű zaklatást és teljesen más jellegű támadásokat, de hogy én azért azt gondolom, hogy az, ahogyan a közszereplő nőknek a külsejéről, meg a integritásáról merészelünk beszélni, azért ez nem csak egy egyéni szociális probléma, hanem az egy kortünet abban, hogy hogyan kezeljük mi a nőket és egymást.
Amikor Orosz Bernadettről beszéltél, akkor ugye elvitted a fényképét megmutatni, és ki is emelted azt, hogy amikor ilyen nőkkel kapcsolatos dolgokról beszélünk, mint a bántalmazás, vagy a mélyszegénység, vagy a családon belüli erőszak, akkor statisztikákat mondunk, és adatokat, és hogy kevésbé arcokat. Ezt hogy láttad, vagy milyen visszajelzéseket kaptál, hogy volt ennek hatása, hogy nyilvánvalóan ez egy eset, de hogy a megszemélyesítés az tényleg jobban el szokott találni az emberekhez?
Szerintem nagyon fontos, és például ezért is volt az, hogy nemrég a parlamentben kiosztottam a Rendel Erika tragédiájáról szóló Luk című könyvet is, pontosan azért, hogy lássák a kormányzati politikusok, hogy a döntéseik élő húsvér embereknek az életét befolyásolják, hogy ezek nem csak ilyen, nem tudom, paragrafusok, meg jogszabályi módosítások, hanem ezek sorsok. És szerintem nagyon fontos az, hogy vannak azok a bátor nők, akik kiállnak a nyilvánosság elé, akik vállalják ezt a kockázatot, ezt a brutális újraélését a saját traumájuknak, és ők is egyszerűen törik az utat azért, hogy egy jobb országban élhessünk. Ugyanakkor én azt nem tartom normálisnak, hogy mindig egy tragédia kell ahhoz, hogy a politika észrevegye azt, hogy mekkora baj van. Mert egyszerűen nem az a megoldás, hogy megvárjuk, hogy megint meghal valaki, vagy megint bántalmaznak valakit, hogy rájöjjenek, hogy hoppá, van itt egy kis probléma. És például erre a legtragikusabb mostani példa, ugye a Megumi esete, a két gyermekes japán édesanyjai, akit brutálisan meggyilkoltak, ami után a rendőrség magára hagyta. Hogy itt is kellett egy tragikus haláleset, hogy rájöjjenek arra, amit a nőjogi szervezetek és a politikusok már régóta mondanak, hogy óriási probléma van a rendőrségnek a tudás szintjével ebben az esetben, hogy nem működik megfelelően a megelőző távoltartás, hogy nagyon sok esetet nem vizsgálnak ki, és az életekbe kerül.
De valóban ezzel ők nem számolnak? Mármint, hogy az, hogy kell egy ilyen eset, hogy előjöjjenek ezek a történetek, ez valóban azt jelenti, amit mondasz, hogy eddig azt gondolták, hogy ez nem igaz, vagy egyszerűen ez már egy kényszerhelyzet, tehát muszáj reagálniuk valahogy erre?
Szerintem van az, amikor muszáj, de ezeket a muszájokat is elő kell állítani. És ezért fontos az, hogy akár most a szerencsétlen tragédia esetén a civil társadalom, a társadalmi felháborodás, de ugyanúgy az ezzel foglalkozó politikusok is összezártak, és minden erővel próbálták felhangosítani ezeket az ügyeket. Mert szerintem egyszerűen a mostani kormánynak ez nem prioritás. Nem fontos nekik. Ha van 100 egység jogalkotási kapacitás, amit bele lehet ugye dolgokba fektetni, akkor garantáltan maguktól mondjuk 100-ból maximum egy egységet fektetnek abba, hogy a nőknek jobb legyen. És ugye ez is összefügg azzal, hogy nincsenek nők a kormányban. Nincsenek olyan civil szervezetek, akik emberjogi szempontból képviselnék ezeket az ügyeket, és a kormány meg is hallgatja őket. Szerintem azt gondolják, hogy ez egy ilyen, hát ilyen kevés embert érintő kérdés, hogy ez nem olyan fontos, jó, hogy persze így van valami, majd ott így valamit így helyi szinten csinálgatunk, meg így néha, hogyha éppen van egy balhé, akkor így elsimítjuk, de hogy nem realizálják szerintem ennek a problémának a súlyát, pedig minden héten meghal egy nő. Minden héten. Minden második magyar nő érintett valamilyen jellegű kapcsolaton belüli erőszakban Magyarországon. Ez egy brutális szám. És ezért kell nekünk újra és újra elmondani, és számon kérni a kormányt, és számon kérni minden döntéshozót, hogy az ő döntésük vagy nem döntésük az emberéletekbe kerülhet.
Volt olyan, aki nem dobta vissza a könyvet?
Voltak páran, akik kinyitották, én nagyon remélem, hogy hazavitték és elolvasták.
Oda vitted, és akkor leraktad az asztalukra, ők meg akarták, elvitték, akarták nem.
Igen, ugye ez úgy néz ki, hogy az országgyűlésben az első sorban ott a patkon belül ülnek a kormánytagok, és én az ülés kezdete előtt pár perccel mentem oda, és minden asztalra leraktam egy ilyen könyvet. Ugye voltak, akik akkor érkeztek meg, nekik a kezükbe adtam, és hát bíztam benne, hogy ezt hazaviszik és megnézik. Szóval tényleg azért egy könyv, egy olyan ajándék, amit legalábbis úgy illene elfogadni. Nekem nagyon megdöbbentő, hogy például Orbán Viktortól és Pintér Sándortól is visszajöttek a könyvek.
És ezzel is azt akarták jelezni, hogy nem érdekli őket ez a dolog?
Szerintem azt akarják jelezni, hogy az egész ellenzék nem érdekli őket. Csak ugye abban nem gondolnak bele, hogy ezek az ügyek, ezek nem politikáról szólnak. Tehát ez a társadalmunk, a barátaink, az ismerőseink, a kollégáink is lehetnének azok, akik egy ilyen brutális bántalmazó kapcsolatban vannak ragadva, akik nem mernek segítséget kérni. Ugyanúgy az ő szavazóik is. Teljesen mindegy, hogy kinek milyen a világképe, ugyanúgy ki van szolgáltatva a hatóságok kényének, kedvének, vagy az ignoráns rendszernek, hogyha egy ilyen tragikus és nehéz helyzetbe kerül. És ez egy közös ügynek kéne lennie. Ez minden jó értés a számára, hogy emberi minimum, hogy ne hagyjunk másokat szenvedni, ha segítségre szorulnak, akkor legyen ott nekik az a hatóság, aminek ez a szerepe, ez a célja, hogy jól működjön az igazságszolgáltatás, ugye egy ideális országban. De látjuk azt, hogy egyszerűen a nők problémái nem prioritás ennek a kormánynak a számára, és az egész rendszer úgy van kialakítva, hogy egy áldozatnak sokkal többet kell küzdenie azért, hogy mellé álljon a hatóság, mint a legtöbb másik európai országban, és ez felháborító és igazságtalan, és ez ellen küzdeni kell minden erővel.
Na pontosan ezt akartam kérdezni, hogy van olyan jó nemzetközi példa, ahol ez egészen máshogy van, és tényleg működik?
Hát nagyon sok példa van persze. Mert ugye azért nagyon sokszor ezek nem olyan elképesztően meglepő dolgok, amiket be kéne vezetni. Ugye csak nagyon egyszerű példát hozok ide, van egy kiváló jogszabályi csomag, ami kiválóan összefoglalja azt, hogy milyen irányba kellene vinni a törvényhozást ahhoz, hogy a nőknek segítsünk, úgy hívják, hogy isztambuli egyezmény. Ugye ezt Magyarország is aláírta, de nem ratifikálta, és láthatóan tagadják annak a problémának a súlyát, hogy ez erre miért lenne szükség. Én legutóbb most kedden terjesztettem újra az országgyűlés elé az isztambuli egyezményt, hogy legalább vitázzunk erről, hogy legalább beszéljünk arról, hogy erre miért lenne szükség, és én felsoroltam azokat a példákat, amik Magyarországon változnának, hogyha az egyezmény ratifikálva lenne. Az, hogy mondjuk például egy gyermek akkor is áldozatként lenne kezelve, hogyha idézőjelben csak szemtanúja volt az eseményeknek, vagy hogy ne lehessen mediációra kényszeríteni egy bántalmazót meg az áldozatát, hogy a gyermekelhelyezési kérdésekben ne adják oda láthatásra a bántalmazónak a gyereket. Nagyon sok ilyen példa van. És olyan szinten pattant le a fideszesekről, hogy csak így néztem. És emlékszem, ott ültem az igazságügyi bizottságban, és egy darab női kollega van rajtam kívül, egy fideszes kollega, Hegedűs Barbara, és ő válaszolt az én beterjesztésemre, és gyakorlatilag elmondta, hogy az isztambuli egyezmény ez a gender lobbynak a nem tudom milyen eszköze, hogy a migrációs politikájával ellenkezik a kormánynak, és hogy éppen ezért ezt így nem lehet támogatni. És őszintén szólva engem annyira megdöbbentett az, hogy ezt ráadásul egy nő szájából hallom.
Mert hogy ugye az isztambuli egyezmény a nemek definícióját is tartalmazza, valószínűleg erre hivatkozott, ugye?
Hát valószínűleg erre hivatkozott, vagy arra a propagandára, amivel visszavernek minden jellegű számukra kényelmetlen, vagy nem tetsző dolgot. Arra nem hivatkozott, hogy mi hogyan is lehetne ezeket a brutális statisztikákat, amik mögött sorsok vannak Magyarországon, hogyan lehetne ezeket javítani, hogy mit tesz a kormány, hogy hogyan emeli át akár azokat az elemeket, amiket kellene az egyezményben a magyar jogrendben. Arra is emlékszem, hogy egy parlamenti felszólalásban Répási Róberttel volt egy vitánk gyakorlatilag, vagy hát ő válaszolt nekem, és ő mondta, hogy a magyar kormány honlapján van egy megfelelőségi táblázat, hogy itt Magyarországon mindent megcsináltunk, ami az isztambuli egyezményben van. És akkor megnéztük azt, amit ő mondott, azt a táblázatot, hát abban az látszik, hogy így nem. Ő mutatott rá arra, hogy milyen óriási hiányosságok vannak, és amúgy kifejezetten a megelőzés és a prevenció terén. És hogy lehetne többet tenni azért, hogy a hatóságok jobban segíthessenek a nőknek, hogy ne legyen egy trauma már csak az, hogy valaki egy bejelentést megtesz, hogy ne legyen ilyen kiszolgáltatott helyzetben valaki, aki segítséget kér, és nem teszik meg.
Tehát ugye tényleg alapvetően azzal is probléma van, és ez nem csak a nőkre igaz, hogy amíg nem folyik vér, addig nem történik semmi.
Hát igen. Meg ugye a kiszolgáltatottsággal is probléma van, hogy nagyon sokszor azért nem tud kilépni egy nő egy bántalmazó kapcsolatban, mert nincs hova. Nincsenek olyan menedékházak, nincs olyan jellegű infrastruktúra kiépítve, hogyha valakinek mondjuk az éjszaka közepén egy kisgyerekkel és kettő darab pulóverrel kéne elmenekülnie egy valószínűleg anyagilag is bántalmazó kapcsolatból, ahol lehet, hogy saját bankszámlája sincsen, hogy akkor hova tudjon menni. Nincs meg az a tudás a hatóságokban sem, hogyha mondjuk valaki avval fordul egy bejelentést megtenni a rendőrséghez, hogy őt mondjuk nem erőszak érte, akkor ne kelljen felkészületlen férfiaknak újra és újra elmondani a bántalmazásának a történetét. Hogy ne legyen kényszerláthatás során összekényszerítve hétről hétre újra a nő és a férfi, mert a bántalmazót sokszor ugyanolyan jogok illetik meg, mint egy sima problémamentes válás során az édesapát. És ezek traumák, ezek sorskérdések, ezek élet és halál kérdései nagyon sokszor, és ezért kötelessége tényleg minden politikusnak pártállástól függetlenül ezt komolyan venni.
Meghívtad ugye az EU képviselőit a budapesti Pride-ra, erre mi volt a reakció?
Hát nagyon nyitottak voltak. Ugye én korábban európai parlamenti képviselőként dolgoztam, nekem sok személyes jó barátom a mai napig képviselő, vannak akik miniszterek már különböző országokban, és hát elképesztő felháborodást keltett Európa szerte az, hogy Magyarországon a gyülekezési jog ilyen mértékben csorbítva van, hogy arcfelismerő kamerákkal lehet bírságokat kiosztogatni egy békés felvonulás részevőinek, és én abban bízom, hogy minél több nemzetközi vendéget tudunk köszönteni a Pride-on, és meg tudjuk mutatni a világnak, hogy nem félünk a kormánytól. Hogy kiállunk az egyenlőség mellett, akkor is, hogyha az nehéz, akkor is, hogyha minden ellenünk dolgozik, mert mi szabadok vagyunk, szabadok születtünk, és azt akarjuk elérni, hogy ebben az országban mindenki szabadon élhessen.
Jelen állás szerint így március végén ti, akik belül vagytok, mi meg ugye kívülről nézzük ezt a Pride ügyet, mármint, hogy nem a politikán belülről, ti hogy látjátok, ez hogy fog egyébként kinézni a gyakorlatban? Tehát, hogy ki lesz, ugye jelölve, meg ki is van jelölve, hogy mikor lesz a Pride, akkor egyszerűen azok az emberek kimennek, akik el szeretnének menni, vagy ez előre a rendőrség be fogja tiltani, vagy előre a rendőrség jelezni fogja, hogy majd kit hogy fognak megbüntetni, vagy mi a módja ennek, mert azért már 30 éve van itt rendszerváltás, vagy 30 éve volt itt rendszerváltás, és erre még nem volt példa, hogy gyakorlatilag az ország fele ezek szerint egy illegális felvonulásra készül.
Hát én nagyon örültem annak, amikor olvastam, hogy mint Karácsony Gergely, mint Soproni Tamás, a 6. kerület polgármestere mondta, hogy ők nagyon szívesen biztosítanak teret a Pride-ra. Én azt gondolom, hogy ez a fővároson nem fog múlni. Nyilván ez a kérdés, hogy a rendőrségnek mennyire prioritás megvédeni a saját állampolgárait. De én bízom benne, hogy a Pride meg fog valósulni, sőt, hogy többen leszünk, mint korábban. Én nagyon sok olyan embertől hallottam, hogy ők még korábban nem voltak a Pride-on, és így
Igen, sokan mondják.
Elvileg egyetértenek az ügyel, de hát, hogy nem érezték fontosnak azt, hogy ők nyáron a dübörgő technóra lépegessenek az Andrássy úton, de hogy most kimennek? Mert ez most már többről szól. Ez most már tényleg arról szól, hogy el lehet-e hallgattatni minden egyes más véleményt, hogy a négy fal közé lehet kényszeríteni mindenkit, aki nem ért egyet a kormánnyal, és hogy le lehet-e csavarni egy alapvető emberi jogot Magyarországon.
Ugye mondtad, hogy többekkel jóba vagy. Milyen visszajelzéseket hallasz, hogyha tudsz konkrét visszajelzéseket mondani? Akár mondjuk most a Pride-dal kapcsolatban, akár az egyéb ügyekkel kapcsolatban, amik itt Magyarországon történnek.
Az is egy skandallum, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy az európai jogrend önmagában annyira gyenge, hogy ezeket nem tudja megakadályozni. Amit Magyarországon történik, és nem csak az, hogy betiltanak egy felvonulást, vagy hogy arcfelismerőt eresztenek rá a békés felvonulókra, az elképzelhetetlen, de ugyanúgy elképzelhetetlen az is, hogy mondjuk poloskának nevezzenek ellenvéleményeket, hogy a független sajtót megfojtsák, azt, hogy a választási törvényeket negyedévente módosítsák, ez az egész médiahelyzet, a nők jogainak a helyzete. Tényleg, tehát, hogy olyan, mintha Magyarország egy ilyen kis sziget, egy ilyen kis zárvány lenne ott így Európa szélén. Ami borzasztó, mert hát ugye mi, meg a szülei generációja, meg az ő szülei generációja olyan sokáig küzdött azért, hogy ebbe a közösségbe tartozhassunk, ebbe a demokratikus közösségbe, hogy élvezhessük ennek a közösségnek az előnyeit, hogy ott ülhessünk az asztaloknál, és hogy ehhez képest azt látjuk, hogy ez a kormány minden erejével szakít le minket erről a nekünk védelmet nyújtó, prosperitást garantáló közösségnek a testéről. És hogy olyan világba akar tartozni, ami ellen nagyon sokáig küzdöttek mások, hogy elzavarják. Hogy a történelem rossz oldalán állunk ismét, és egyszerűen amit nagyon nehéz felfogni másoknak, hogy vagy nem magyaroknak, hogy a magyarok történelmével ez hogyan megy itt át. Ahogyan mondjuk Ukrajnáról beszélnek, ahogyan az összes ilyen geopolitikai kérdésben rendszeresen a közös európai érdek ellen dolgoznak, hogy ezt a magyarok miért nyelik le. Én ezt a kérdést kapom meg amúgy a legtöbbször.
És mit mondasz rá?
Szerintem a médiának nagyon fontos a szerepe, vagyis hát lehet-e még médiának hívni azt, amit a kormányzat körül gyártanak.
Alkalmazott médiának mindenki.
De hogy azért ez számomra is egy kérdőjel. Én családomnak egy jelentős része amúgy hagyományosan jobboldali, szóval ők a rendszerváltásnak azon az oldalán voltak, akik minden erővel küzdöttek azért, hogy a régi rendszernek vége legyen. Ők nagyon sokat szenvedtek az előző rendszer alatt. Tényleg ők voltak azok, akik 56-ban kint voltak az utcán, és akkor a gyerekük nem mehetett egyetemre, meg akiktől elvettek ingatlanokat.
A nőnapi beszéded nagyon tetszett.
Köszönöm.
És hát ugye ilyenkor olyan érdekes volt nézni, ahogy beszélsz, hogy mondjuk ha interjút adsz, akkor nyugodt vagy, és akkor ugye amikor meg ilyenkor nyilvánvalóan ebben érzelmek vannak, meg is nagyon vehemens vagy. Hogy ennek a nem érzed azt soha, én most itt tényleg így emberileg vagyok kíváncsi arra, hogy mondjuk elmondasz egy ilyet, és hogy az a reakció, amit kapsz, hogy az ember így kijön, és azt érzi, hogy úristen, hogy lesz-e majd legközelebb is ugyanennyi energiám, hogy ezt ugyanilyen vehemenciával és szenvedéllyel csináljam, és hogy van-e értelme, tehát hogy nem fáradsz-e el, vagy nem érzed-e azt, hogy fú, most olyan, ez egy szélmalomharc.
Ez fárasztó, meg sokat kivesz az emberből, az biztos, de ugyanakkor meg engem tényleg az motivál, hogy ez egy óriási feladat, és ez egy óriási küzdelem, és a visszajelzések, amiket kapok, azok meg nagyon sokat jelentenek számomra. Tehát például a nőnapi beszéd után én olyan sok üzenetet kaptam arról, hogy úristen, de jó, hogy ezt valaki elmondta a parlamentben. És nyilván ez teljesen más, mint mondjuk korábban az Európai Parlamentben beszélni egy alapvetően progresszív testületnek ugyanezekről az ügyekről, de én talán azt gondolom, hogy ez itt még fontosabb annál. Mert hogy itt vannak olyan igazságok, amiket igenis el kell mondani, és meg kell értetni azokkal is, akik be akarják zárni a fülüket. Szerintem fontos az, hogy nőjogi, feminista beszédek elhangozzanak az országgyűlésben, hogy szembesítve legyenek ezekkel az igazságokkal azok a névi öltönyös férfiak, akik ott ülnek, és nők sorsa fölött rendelkeznek, úgyhogy bele se gondolnak abba, hogy milyen most Magyarországon nőnek lenni. Szóval ez egy harc, de hogy nekünk felelősségünk van ebben. Azért választottak minket, azért vagyunk itt, azért ez a munkánk, hogy azoknak a hangját elvigyük a hatalmasokhoz, akiket minden erővel próbálnak távol tartani.
És neked mennyire kell tartanod azt az imidzset, amit egy erős nőnek ki kell alakítania a saját maga körül. Mert én ebben is látok talán egy pici elmozdulást, hogy azért, hogyha mondjuk a 10-20 évvel ezelőtt aktív női politikusokra gondolok, akkor azért ott volt egy ilyen távolságtartás. Te például több interjúban látom, hogy engedett, hogy tegezzenek, használod a Katka nevet, ami amúgy tök cuki, de hogy ez ugye sokáig nem volt divat. Tehát, hogy az, hogyha egy nő kialakít, mondjuk akár nem csak politikában, de mondjuk egy vállalat vezetője is, általában azért ilyen ridegebb, meg távolságtartóbb szerepét megőrzi.
Én arra jöttem rá, hogy ha egy nő politikus, akkor olyan sokfajta elvárás nehezedik rá minden irányban, hogy hogyan kell kinézni, hogyan kell viselkedni, mit szabad mondani, mit nem szabad mondani, hogy én ebben elvesztem, és azt mondtam, hogy ez engem így nem érdekel. Szóval én próbálok minél autentikusabb maradni, amíg van lehetőségem ebben a szakmában dolgozni, addig én saját magamat szeretném megmutatni a választóknak. Az én véleményemet, az én szenvedélyemet, azt a küzdést, amit én tudok kínálni ennek a közösségnek, és úgy, ahogyan ez nekem önazonos. Szerintem mindenkinek voltak olyan időszakai, és nekem is, amikor elkezdtem ezt a szakmát, hogy hogyan kéne kinézni, hogyan kéne felöltözni, nem tudom. És aztán rájöttem, hogy én nem ezért csinálom. Mert egyrésztről ez nem egy szerep, szerintem egy politikus akkor autentikus, hogyha önmaga. Hogy tényleg azt mutatja meg a választónak, hogy mit kap, hogyha erre az emberre szavaz. Meg másrészt ez olyan fárasztó. És én másra szeretem fordítani az energiáimat, nem arra, hogy így kitaláljam azt, hogy valaki esetleg mit akar majd rólam gondolni.
Ugye a Covid alatt jelentkeztél is az orvosi szolgálatra. Aztán most nem mondtad el az elején, csak azt beszéltük meg, hogy milyen diszkriminációval találkoztál, de hogy végül is akkor miért a politikát választottad? Miért nem az orvoslást, és hogy hiányzik-e neked esetleg ez a része?
Mi jobb politikusnak lenni, mint orvosnak?
Én összességében azért lettem, én mindig politikus akartam lenni, vagy valahogyan a közélettel akartam foglalkozni. Nekem ez volt így az ilyen legmélyebb motivációm már így régóta, hogy én valahogyan a nagy rendszereken szeretnék egy kicsit így állítgatni, hogy azt elérni, hogy minél több embernek jó legyen.
Tehát a test az neked egy kicsi rendszer.
Nem, az más, ez egy egyéni szintű dolog, és ugye nekem azt mondták az üleim, hogy hát ezek nagyon szép célok, hogy te a világot szeretnéd jobbá tenni, de hát, hogy akkor így maradjunk a realitások talaján, és akkor így válasz valami olyasmit, amit így effektíve van is esélyed csinálni, mert ugye hát ők is úgy gondolták, hogy mivel nincsenek kapcsolataink, meg nem vagyunk befolyásosak, hát így én az életben nem leszek politikus, ugye? És akkor elmentem az orvosira pont ezzel a célral, hogy segítsek másoknak, és én nagyon-nagyon szerettem amúgy orvosként dolgozni, én nőgyógyászként dolgoztam, és ez egy kifejezetten szép szakasz volt az életemben. Nagyon örülök, hogy ez megadatott nekem. De én nagyon szeretem a mostani munkámat is. Szóval nekem eddig olyan munkahelyeim voltak, amiket nagyon szerettem, és ez egy óriási privilégium, és nagyon hálás vagyok érte.
Mondjuk kifejezetten női problémákkal és női jogokkal foglalkozni a nőgyógyász szakmában is abszolút lehet. Persze. Ezzel például. Te mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatod, hogy még mindig megvan az, hogy... Hát, hogy bizonyos nőgyógyászok nem feltétlenül úgy állnak a saját szakmájukhoz, mint ahogy ez elvárt volna, és hogy nem feltétlenül van protokoll akár egy bármilyen vizsgálattal kapcsolatban.
Én nagyon remélem, hogy változott a szakma, amióta én benne dolgoztam. Szerintem óriási nagy különbség van a között, hogy kihez kerül akár egy esztékában, akár egy kórházban, és ez nem normális, hogy a véletlennek olyan nagy szerepe van a magyar egészségügyi rendszerben, arra nézve, hogy valaki jó ellátást kap-e, empatikusan állnak-e hozzá, emberként kezelik-e. És én bevallom őszintén, az én munkám során én nagyon sok olyan nővel találkoztam például, akik mondjuk abortuszra érkeztek, és amikor én beszéltem velük a kórházban, akkor elsírták magukat, azt mondták, hogy úristen, én most kezelnek először emberként. Vagy olyan lányokkal, akiknek évek óta elképesztően görcsölt és fájt a hasuk a menstruációkor, és voltak egy csomó orvosnál, és mindenki azt mondta nekik, hogy hát, hogy ez így része annak, hogy nők. Nem, ez nem része. Nem normális az, hogy a nőknek a problémáit rendszeresen az egészségügyi rendszerben minimalizálják, vagy hogy az orvosok úgy gondolják, hogy az ő feladatuk megmondani azt, hogy valaki hogyan élje az életét. Az egészségügyi rendszernek a problémák megoldására kell fókuszálnia, minden eszközzel, nem morális döntéseket meghozni mások helyett, vagy nem az orvosok szűrőjén keresztül értelmezni olyan élethelyzeteket, amikhez amúgy semmi közük.
Ez közrejátszhatott mondjuk abban, hogy az orvosi pályát választottad, mert nyilvánvalóan, amit ugye a szüleid mondtak, az alapján mást is választhattál volna.
Nem, hát én mindig segíteni szerettem volna, szóval ez így bennem volt, hogy így változtassak, és hogy próbáljam meg mások életét jobbá tenni. És ez motivál a politikában, és ez motivált az orvoslásban is abszolút. Szóval én úgy éreztem, hogy ez egy olyan terület, ahol talán lehet hatásom, És tényleg nagyon szerettem szüléseket vezetni, nagyon szerettem a páciensekkel interaktálni, meg ugye azért az orvosásnak van egy ilyen szociális része is, ugye, amit korábban is említettünk, hogy mondjuk olyan fogamzásgátló eszközöket osztottunk ki olyan nőknek, akik mondjuk nem biztos, hogy meg tudták volna venni, vagy felvilágosító órákat tartottunk. Ezek mind nagyon fontosak nekem. És ugye ezek is olyan területek, ahol amúgy akkor lesz érdemi változás, hogyha a kormányzat is mozdul. És engem valahogyan ez is motivált abban, hogy politikai pályára lépjek, mert ki lehet osztani ingyenes fogamzásgátlás és eszközöket, vagy el lehet mondani azt egy abortuszra érkező nőnek, hogy teljesen normális ez az élethelyzet, és ez nem egy probléma, és nem egy negatívum. El lehet mondani valakinek, aki sürgősségi tablettáért jön, hogy tessék, és több kérdésem nincsen. De hogyha ez rendszer szinten nem változik meg, hogyha nem csökken mondjuk a higiéniai termékek áfája, hogyha nem lesz ingyenes a fogamzásgátlás azoknak, akik rászorulnak, vagy hogyha nem változtatjuk meg azt, ahogyan az egész reproduktív egészség kérdését nézzük Magyarországon, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok ember lesz továbbra is kiszolgáltatva az egyéni szerencséjének, és annak, hogy éppen melyik kórháza megy be.
Te amikor mondjuk elmondasz bármilyen beszédet, vagy felszólalsz, akkor azt ott azon a ponton utána elengeded, vagy úgy gondolkozol még mondjuk este lefekvéskor, hogy ezt most jól mondtam-e, vagy nem úgy kellett volna, vagy nyilván megvan a fejedben előre, hogy mi az, amit mondani fogsz, tehát hogy rágódsz még utána rajta, vagy te vagy olyan határozott, hogy úgy vagy vele, hogy ez most már elhangzott, és úgyis mindegy.
Ezt meg kellett tanulnom. Én az elején azért sokat rágódtam rajta, meg azért szerintem mindenkit más hoz a politikába, engem azért annyira nem azt hozott, hogy én most mindenképpen szeretnék a tévében szerepelni. Ugye, nem tudom, beszédhívás vagyok, meg mindenki egy ilyen más. Szóval, hogy én azért nem feltétlenül egy ilyen klasszikus politikus alkat vagyok, én csak így nagyon szeretnék változtatni, és nagyon szeretnék segíteni. De nyilván a politikusi munkának van egy csomó olyan része, amikor az ember nagyon sebezhető, amikor nagy közönség előtt áll kint, amikor nagy téttel rendelkező helyzetben mond egy beszédet. És én azt tanultam meg, hogy az összes ilyen gyengeségemet, meg összes félelmemet ilyenkor kint kell hagynom a teremből, el kell mondanom a legjobb tudomásom szerint azt, amit az, ami éppen a feladat, és aztán meg bent kell hagyni a teremben. És én ezt amúgy ilyen általánosan is javaslom, hogy aki úgy gondolja, ahhoz próbálkozom meg ezzel a hozzáállással, mert hogy egyszerűen nem vihetjük magunkkal a saját kételyeinket, a saját problémáinkat folyamatosan a hátunkon. Néha nagyobb a feladat nálunk. És én azt érzem, hogy amit nekem politikusként, női politikusként kell csinálnom a Magyarország gyűlésben, az egyszerűen egy fontosabb feladat annál, mint hogy arra töltsek kapacitást, hogy azt analizáljam, hogy nem tudom, jól mondtam-e azt, amit mondtam.
És vannak a magyar női politikusok között, van összefogás? Tehát, hogy itt érzel egy ilyen női összefogást, vagy nem feltétlenül?
Ezt én is akartam kérdezni, hogy ugye azt mondtad is, hogy a kormányban nincs nő, most jelen pillanatban, de ugye hát a Fideszben meg a parlamentben van, hogy ott a Fideszben lévő nők részéről legalább érzel bármiféle szolidaritást, akár csak, nem tudom, most hülyeséget mondok, egy kacsintást, vagy nem tudom, bármi ilyesmit.
Nekem kevés interakcióm volt eddig a fideszes női képviselőkkel. Az a szerencse, hogy a Momentumban azért elég sok női politikus van, és mondjuk a jelenlegi parlamenti kollégáim között is, mind Orosz Annával, mind Csebőkével nagyon jó a viszonyom. Ugye korábban az Európai Parlamentben Donát Annával dolgoztam, akivel ugye szintén együtt kezdtük el a politizálás, és együtt éltük át így fiatal nőként ugyanazokat az életszakaszokat. De szerintem ez nagyon-nagyon nagy segítség. Van valamilyen jellegű kapcsolat, szerintem így ismerjük egymást így ellenzéken belül is így a legtöbb nővel. Szerintem fontos az, hogy még hogyha vannak is esetleg vitáink, azért elismerjük azt, hogy fontos és hasznos az, hogy minél többen vagyunk mi nők ezen a pályán.
Meg hát nyilván tudjátok egymásról, hogy itt mindenkinek Igen. mit kellett elérni ahhoz, hogy mondjuk Igen. ideig eljusson. És akkor mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy a hétköznapi élet az, hogy az ember elengedje magát, ez megy? Tehát, hogy mondjuk te jársz bulizni?
Szoktam amúgy. Mostanában kevésbé vagyok permanensen fáradt, mint az EP alatt, amikor ugye minden héten jártam oda-vissza Brüsszelbe. Akkor azért ez ugye eléggé megnyírbálta a szociális életemet, meg a, hát igazából a munkán kívüli életem azért nem nagyon létezett. Én próbálok úgy élni, mint egy normális ember, én próbálok nem avval foglalkozni egész nap, hogy úristen, most akkor így valaki látja el, hogy itt van egy ellenzéki politikus. Szerintem ez nem egészséges. Szóval nekem van egy munkám, amit nagyon szeretek, és amiben nagyon hiszek, aminek a fontosságában nagyon hiszek. De ugyanakkor egy ember vagyok, és ezt szeretném is megtartani. És ez szerintem különösen fontos a politikában, hogy legyen az embernek élete a politika mellett. Legyenek olyan barátai, akik nem politikusok, akik nem ezzel foglalkoznak, akik egy teljesen más perspektívából, a normális ember perspektívájából látják a világot, és legyen nyitott az ingerekre, az impulzusokra, fogadja be a világot, és ne legyen csak és kizárólag a napi szintű politikai küzdelmekre fókuszálva.
Na és arra volt esetleg példa, hogy elmentél szórakozni, és valaki mondjuk nem tudja rólad, hogy ki vagy, és mondjuk egy férfi oda megy hozzád udvarolni, és akkor ha megkérdezed, hogy mivel foglalkozol, és elmondod, akkor lehet, hogy ott összeesik félelmében.
Hú, erről volt egy sztorim, hogy voltam egy házi buliban egyszer, és akkor pont ez volt, hogy valaki megkérdezte, hogy egy ilyen társasággal beszélgettem, és akkor valaki megkérdezte, hogy na és te mivel foglalkozol, és én így mondtam, hogy hát egy politikus vagyok, és azt mondták, hogy úristen, te politikus vagy, pedig olyan normálisnak tűntél. De én elhiszem, és tudom, és megértem, hogy miért rossz a híre a politikai szakmának. Tényleg nagyon-nagyon sokan, nagyon sokat tettek érte, hogy ez idáig jusson. Ugyanakkor szerintem kötelességünk valahogyan megpróbálni lemosni a gyalázatot erről a szakmáról, mert amúgy a politika egy annyira fontos dolog az életünkben, annyira fontos az, hogy minél többen vállaljanak szerepet politikában, nem csak országgyűlésben, egészen önkormányzati szint vagy, nem tudom, egy lakóközösségben dolgozni is politika. Minden politika, amikor alakítjuk a környezetünket, és elhinni azt, hogy igenis itt is vannak, itt is lehet érvényesülni jó emberként, tisztességes emberként. Ez egy tér arra, hogy küzdjél azért, amiben hiszel, hogy alakítsd a világot, és ez fontos. Az annyira fundamentális lenne, amikor egy normálisabb társadalmat szeretnénk itt újraépíteni magunk körül, és ilyen szempontból is szerintem egyszerűen fel kell rázni az embereket, hogy ez nem valami gonosz és büdös dolog, amit ilyen nagyon távoli és nagyon másfajta emberek csinálnak hozzájuk képest, hanem hogy mindannyian mindannyiunknak kötelessége valahol szerepet vállalni és elmondani a mi valóságunkat, a mi igazságunkat azon a szinten, ami komfortos.
Katka, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, Cseh Katalin volt a vendégünk. A hallgatóknak és a nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken, és persze nézzenek bennünket vissza a YouTube-on.
Majdnem elfelejtettem belenézni a kamerába. Üdvözlünk Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.